Márk evangéliumának 4. részéből olvasom a 35. verstől a fejezet végéig. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Ők pedig otthagyva a sokaságot csatlakoztak hozzá, mint hogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Ez a híres újszövetségi jelenet mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható, tehát ugye Máté, Márk és Lukács evangéliumában, de eltérő hangsúlyokkal. Mire teszi a hangsúlyt Márk? Jézus és a tanítványok merőben eltérő viselkedésére. A tanítványok nem akarnak átmenni a túlpartra, Jézus igen. A tanítványok pánikolnak a viharban, Jézus alszik egy vánkoson, egy kis párnán. A tanítványok szemrehányást tesznek Jézusnak, ő csendet teremt. Tehát csak úgy szikrázik az ellentétektől ez a jelenet. És a dolog pikantériája, hogy mindez úgy történik, hogy egy hajóban vannak Jézussal. Nem gondolták volna, hogy ilyen előfordulhat, hogyha ők Jézussal egy hajóban vannak, akkor életveszélyes helyzetbe kerülnek. Mint ahogy talán mi sem gondolnánk ezt, mindenkori tanítványok, mert nem úgy van-e, hogyha egy hajóban vagyunk Jézussal, vagyis hogyha döntöttünk mellette, hitre jutottunk, és már vele folytatjuk az életünket, akkor nem úgy van-e, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez csak jót jelenthet. Szép helyekre visz majd bennünket az Úr. Például jó munkahelyre, jó gyülekezetbe, meg ha egy hajóban vagyunk vele, akkor semmi baj nem érhet minket, vele majd elkerüljük az élet viharait, vele majd sima utunk lesz, harmónia, békesség és szeretet. Nem volt-e ilyen elképzelésünk, amikor egy hajóba szálltunk Jézussal, amikor hitre jutottunk? Nekem volt. Hát az ilyen szép reményű elképzeléseket most egy kicsit helyre igazítja, helyére teszi ez a történet. Nézzük meg, hogy mit nem jelent, és mit jelent egy hajóban lenni Jézussal. Először azt nézzük, hogy mit nem jelent. Hát nem jelenti, hogy vele könnyebben elérjük a célunkat. Most, amiket el fogok mondani, az lehet, hogy kicsit nehéz lesz, de... Azt mondom, azt igyekszem mondani, ami a Bibliában van. Tehát, ha egy hajóban vagyunk vele, nem jelenti, hogy vele könnyebben elérjük a célunkat. Sőt, néha ennek éppen az ellenkezője történik. Már csak azért is, mert ő gyakran más célt mutat nekünk, mint amit mi kitűztünk a magunk számára. És így van ez ebben a történetben is. A tanítványok a galileai tavon vannak, egy bárkában Jézussal, a parton lévő sokaságnak ebből a bárkából mondta el Jézus az Isten országáról szóló példázatait, közben beesteledett, és ezért Jézus befejezi a tanítását. És a tanítványok nyilván arra készülnek, hogy ezek után szépen kihúzzák a bárkát a partra, és hazamennek, megvacsoráznak és lefekszenek aludni. Tehát elvonulnak Jézussal valamelyik pihenő helyükre, talán az Olajfák hegyére, vagy valami más olyan helyre, ahol az éjszakát eltölthetik. Ám Jézus ennek éppen az ellenkezőjére szólítja fel őket, azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra. Hogy miért akar Jézus átkelni oda, azt nem indokolja. Hát ha volt hely, ahová tanítványok nem akartak menni, akkor a túlsó part az. A túlpart a Galileai tónak a keleti partvidéke, Dekápolis, vagyis Tízváros térsége, a pogányok lakhelye. A zsidók szempontjából ez tisztátalan helynek számított, ezért zsidó ember be nem tette volna oda a lábát. A túlparton, ráadásul, ha tovább olvasjuk a történetet, egy megszállott ember lakik, aki a szó minden értelmében a túlparton van, nem csak fizikai, lelki értelemben is, az élet túlpartján van, túl a normálisak és az egészségesek partján. Na ide akarja vinni Jézus a tanítványait este, éjjel. Előfordul, hogy Jézus oda visz, ahova mi nem akarunk menni, ahova mi nem készültünk. Ezt később, feltámadása után így konkrétan ki is mondja, megfogalmazza, például Péter apostolnak, bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt előre megmondja Jézus Péternek, ami az életed vége felé lesz egy ilyen. Ám ez nem csak Péternek szólt, neki először, de aztán minden Jézus követőnek is, mert ez a csónakos jelenet is ezt mutatja először, hogy Jézus néha oda-vissza, ahova mi nem akarunk menni. Aztán mit nem jelent Jézussal egy hajóban lenni? Nem jelenti, hogy vele elkerülhetünk minden kellemetlenséget, ez sem jelenti. Sőt, a mai igényben azt láthatjuk meg, hogy néha ő visz bele nem szeretem helyzetekbe. Amikor Jézus a túlpartra irányítja a tanítványait, este van már, sötét, ráadásul hatalmas vihar közeleg. A tanítványok harmada fele halászember volt, tehát nagyon jól meg tudták állapítani, hogy ez a legalkalmatlanabb idő a hajózásra. Ilyenkor a hajósok nem látnak, navigálni lehetetlen, a helyzet életveszélyes. Ilyenkor senki nem száll hajóba, hanem mindenki hazamegy, és megvárja, míg majd a vihar elül. Tudják ezek a halászemberek, hogyha Jézus szavára mégis elindulnak, akkor olyan viharba fognak jutni, amiben belepusztulhatnak. Hát ez nem szeretem helyzet. Ám Jézus nemhogy nem kerüli el ezt a veszélyes helyzetet, hanem egyenesen ő viszi bele őket. Aztán Jézussal egy hajóban lenni nem jelenti azt, hogy a közelében mindig csak szeretet, öröm és békesség van. Ahogy azt várni lehetett, ha követjük tovább a történetet, rájuk szakadt az ég, hamarosan a tomboló vihar kellős közepében találják magukat, és a tanítványok pánikba esnek, és lássuk meg, hogy neheztelnek, talán még haragudnak is Jézusra. Hiszen ő akarta, ő parancsolta, hogy menjenek át a túlsó partra, miatta jutottak ebbe a bajba, és most meg láthatóan nem törődik velük. Alszik egy vánkosan, egy kis párnán. Bajba sodorta, és most meg magukra is hagyja őket. És Márk kiemeli ezt az alvást. Az a Márk, aki nagyon fontos részeket, amiket Máté, Lukács, János leírnak az evangéliumokban, ő nem ír le, és ilyen apróságokban, nemhogy apróságokban nem megy bele, hanem ilyen nagyon fontos részeket is elhagy, ezt valamiért fontosnak tartja megemlíteni, nem csak az, hogy elaludt, hanem hogy úgy aludt el, hogy lehajtotta a fejét egy kis párnára. Hát miért említi külön ezt a részletet? Kiemeli. És ezzel csak tovább fokozza az ellentétet. Jézus és a tanítványok között. A páni félelem, a neheztelés és a harag csapódik ki abban a szemrehányó kérdésben, amit Jézusnak szegeznek a tanítványok, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ez már kérdésbe csomagolt vád. Tudtok ennél jobb társaságot, mint Jézus és az apostolok? Én nem. És lám még ebben a körben is előjött a félelem, az értetlenség, a neheztelés, a harag, a szemrehányás. Ha még ebben a társaságban is előjöttek ilyen reakciók, akkor bárhol előfordulhat. A legjobb helyen is, a legjobb házasságban, a legjobb családban, a legjobb baráti társaságban, a legjobb munkatársi kollektívában, és a legjobb gyülekezetben. Ha még az is megtörténhetett, hogy a tanítványok Jézusra neheztelnek, haragudtak és Jézusnak tettek szemrehányást, akkor bizony előfordulhat ez tanítvány és tanítvány között is. Gyülekezeti tagok, sőt, gyülekezeti munkatársak között is. Hiszen még az apostolok között is előfordult ez. Gondoljatok arra, amikor Pál nyíltan szembeszáll Péter apostollal, és megfedi őt. Vagy gondoljatok arra, amikor a második nagy missziói út elején meghasonlást támad Pál és Barnabás között, és annyira nagy volt ez a meghasonlás, hogy külön váltak. Együtt indultak egy misszióba, és aztán külön váltak, és külön folytatták az útjukat. Az eredeti szöveg a meghasonlásra a paroximos orvosi szakifejezést használja, ami a görögben a lázgörbe tetőpontját jelenti. A Pál és Barnabás közti meghasonlásnál elkeseredés, rövid ideig tartó heves vita, összecsapás a pontos jelentése. Igen, néha ez is előfordul, még a legjobb társaságokban is, még missziós munkatársak között is. Egyhajóban lenni Jézussal végül nem jelenti, hogy minden kérdésünkre választ kapunk. Nézzétek, ebben a történetben csak kérdések hangoznak el. A 38. versben a tanítványok kérdezik Jézus, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? A 40. Jézus kérdezi őket, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? A 41. meg egymástól kérdezgetik a tanítványok, hogy ki ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskednek neki. Csak kérdések vannak, kérdőmondatok. Három kérdés, válasz egy sem. Néha csak kérdések vannak. Akkor is, ha jobban vagyunk Jézussal. És néha nem kapunk válaszokat. Vagy, ha van is válasz, nem olyan, amit várunk. Mert Jézus tulajdonképpen megfelel a tanítványai kérdésére, de nem úgy, hogy odafordul hozzájuk, és szépen elmagyarázza a választ, hanem úgy, mint itt, cselekedettel. Nem is a tanítványaihoz fordul, hanem a viharos tó felé. Nem a tanítványait szólítja meg, hanem a tavat, hallgass el, némulj meg. És Jézus szavára a tó is felel engedelmességgel. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Ezután a válasz után pedig odafordul Jézus a tanítványaihoz, ám kérdéssel felel, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Megnéztük röviden, hogy mit nem jelent, ha egy csónakban vagyunk Jézussal. Most nézzük meg, hogy mit jelent, ha egy hajóban vagyunk vele. Erről már csak röviden szólok. Amit biztosan jelent, hogy nem veszünk el. Ez biztosan jelenti. A közelében nem veszhetünk el, ahogy nem vesztek el a tanítványai sem. Hát nem volt könnyű az az út, de azért mégiscsak életben maradtak. Nagyon sok kellemetlen élményük volt, de mégiscsak életben maradtak. És tulajdonképpen sok mindent elvesztettek ebben a viharban. Például a békességüket, a türelmüket, a szeretetüket, a Jézushoz fűződő jó kapcsolatukat, sőt, még a hitüket is elveszítették. Ám ők maguk nem vesznek el. Abban a hatalmas viharban is megmaradtak, amiben Jézus nélkül már rég elvesztek volna. Megmaradtak és átértek a túlsó partra. Miért? Nagyon egyszerűen azért, mert nem szállt ki Jézus a hajóból, mert velük maradt végig. Akkor is, amikor vádolták, akkor is, amikor hitetlenkedtek, akkor is, amikor pánikoltak, amikor mindenfélét dobáltak Jézus fejéhez meg egymáshoz, tehát akkor is velük maradt. Lehet, hogy néha odavisz Jézus, ahova nem akarunk menni, lehet, hogy néha nehéz helyzetekbe juttat, lehet, hogy néha pánikot, neheztelést, szemrehányást tapasztalunk még a legjobb helyen is, családban, gyülekezetben. Lehet, hogy néha válaszok nélkül hagy, mindez megtörténhet. És néha meg is történik. Egy valami nem történhet meg, hogy menet közben kiszáll Jézus a hajóból. Nem azért nem száll ki, mert veszélyes neki is, mert elnyelni a tenger, mert van egy másik történet, ami arról szól, hogy tud ő vizen járni, tehát nem azért nem száll ki a hajóból. Miattunk nem száll ki a hajóból. Ha egyszer egy hajóba kerültünk vele, akkor ő onnantól kezdve mindvégig velünk marad, ez a mai evangélium. És amíg mi is vele maradunk, nem veszhetünk el. És nem azért, mert mi ilyenek, meg olyanok vagyunk, hanem azért, mert megígérte, és mert ő hűséges. Hiszen azért jött, hogy megkeressen minket, akik elveszettek voltunk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És akikre egyszer rátalált Jézus, azokat megőrzi, mégpedig az örök életre. Nem őrzi meg minden bajtól, minden konfliktustól, minden nehézségtől, kellemetlenségtől, de megőrzi úgy, hogy egyszer Isten országába megérkezhessenek. Ez Jézusnak nagyon fontos volt. Annyira fontos, hogy a főpapi imádságában nagyon hangsúlyosan beszélt erről. Amikor velük voltam, én megőriztem őket, mondja az atyának. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy imádkozik? Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek ők is, ahol én vagyok. Hát ezért nem veszünk el. Mert Jézusnak van egy ilyen akarata velünk kapcsolatban. Azzal fejezem be, hogy az evangélium történetei a mi tanúságunkra irattak meg, nekünk is át kell majd élnünk azokat a nem szeretem helyzeteket, amiket Jézus első tanítványainak, akkor is, ha egyhajóban vagyunk Jézussal, ám mi már reagálhatunk másképp. Nem kell lemásolni, ebben nem kell lemásolni a tanítványokat. Ha véletlenül úgy reagálunk, ahogy ők, hát látjuk, hogy ezért ők is nem csak hogy túlélték, hanem egész jó embert és munkatársat faragott belőlük Jézus, de akár reagálhatunk másképpen is. Felismerhetjük, hogy az alvása nem a nem törődömségének a jele, hanem az Isten iránti bizalomnak. Jézus alszik, mert nyugodt. Istenre hagyatkozik a viharban, és ő ezzel az alvásával is tanít. Van egy gyönyörű esti imádság a Zsoltárok könyvében, mi a családunkkal ezt nagyon sokszor elmondjuk esténként. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ez egy Zsoltár, a negyedik Zsoltár 9. verse, ezt az esti imádságot egész biztos, hogy a tanítványok is jól ismerték. Gyerekkorukban talán minden este el is mondták. És most Jézus nem elmondja ezt az imádságot, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban éljek. De nem elmondja, hanem megéli. Nem elmondja, hanem használja. És így tanítja őket ennek az imának a lényegére. És amikor a tanítványai erről az imáról megfeledkezve, meg magukról is megfeledkezve szemrehányást tesznek neki, akkor lecsendesíti a vihart. Feltűnő, hogy itt nem imádkozik Istenhez Jézus, hanem maga csillapítja le a vihart, és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Nézzétek, mi történik. Azt a békességet, ami Jézusban uralkodott, azt kiterjeszti a természetre, a legszélesebb környezetére. Azt a békességet, ami benne volt, az megjelenik most már a tenger viselkedésében is. Ha egyhajóban vagyunk Jézussal, akkor nem csak megmenekülünk, hanem előbb-utóbb ránk is kiterjedhet az ő békessége. Thank you.